95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. március 21-én, pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. Az Egri stúdióból a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Köszönet neked, Istenem, a szép mai napon a levegő, a föld és víz ajándékaiért, melyek éltetnek minket. Köszönet az állatokért is, melyeket szolgálatunkra rendeltél. Az egész teremtett világért és a nagyszerű természetért téged dicsérünk, Urunk. Ki más is, Istenem, mint te tudta volna létrehozni a szivárvány minden egyes színét, megteremteni a muzsikát összhangzó hangjaival, kitalálni a rózsának egy jó sültnek kellemes illatát, a fenyőnek és minden más parfümnek illatát. Ki más tudott volna adni ételeinknek olyan élvezetes ízt, mint te? Igen, ki más tudta volna mindezt megteremteni, és mi több, megadni nekünk az 5 érzéket, hogy tudjuk méltányolni is mindezeket a csodákat. Köszönet neked mindezért, köszönet, köszönet, e szép mai napon is. Amen. Napindító, pozitív gondolatunkat ezúttal Kassák Lajos költő, író és festő fogalmazta meg, aki 1887-ben született ezen a napon. Szerinte az élet nem unalmas, nem elviselhetetlen, minden kis részlete tele van izgalommal, felmérhetetlen gazdagsággal. Csak ember kell hozzám, aki ezt a rengeteget magába tudja fogadni, vagy önmagát át tudja neki adni. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napi mája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor hírek következnek. 17:30 után 5 perccel a ma névnapjukat ünneplő Benedekeket és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd a folytatásban ma is fellapozzuk a kalendáriumot. Ezúttal március 21-en fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, és újabb műsorajánlóval én legközelebb 6 óra 5 perckor várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Töltsük együtt a reggeli órákat. Műsorainkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Nurziai Szent Benedek imája. Adj nekem, jóságos Jézusom, téged megértő értelmet, téged átélő érzelmet, hozzád siető lelket, irántad buzgó bensőséget, rád bukkanó bölcsességet, téged felismerő világosságot, érted égő szeretetet, benned élő szívet, téged dicsérő tetteket, a te szavaidra hallgató fület, a te szépségedet szemlélő szemet, a te fölségedet magasztaló nyelvet, neked kedves életmódot, a tőled küldött bajokat elviselő békességet, hozzád vágyó hű kitartást, és adj Jézusom boldog halált. Jutalmaz jelenléteddel, fényes feltámadással, és az örökké boldog életben ad jutalmul magadat. Amen. Hallgassák meg híreinket!
Magyarország megvétózta az Ukrajnára vonatkozó közös nyilatkozatot az Európai Uniós csúcson. A tagállamok ezért külön dokumentumban álltak ki újra Ukrajna mellett, a vétó azonban Ukrajna csatlakozási tárgyalásait is lassítja. A tagállamok kimondták, hogy támogatják Ukrajna honvédő háborúját és az ország uniós csatlakozását, a csatlakozási tárgyalásokban azonban csak egyhangú döntéssel lehet előrelépni, amit így akadályoz a magyar vétó. Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter már kedden bejelentette, hogy Magyarország nem fogja támogatni a közös nyilatkozatokat. Az uniós ügyekért felelős miniszter közölte, a tervezet számos stratégiai pontban ellentétes a magyar kormány álláspontjával és a nemzeti érdekekkel. Magyarország ugyanis nem támogatja Ukrajna EU csatlakozásának felgyorsítását, és a jelenlegi megfogalmazás nem alkalmas arra, hogy a magyar kormány érdemben tárgyaljon róla. Hétfőn Riádban orosz-amerikai tárgyalások lesznek Ukrajnáról, közölte Jurij Uszakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, újságíróknak nyilatkozva pedig azt hangoztatta, Európa militarizálódni kezdett és a háború pártjává vált. Az ukrán biztonsági szolgálat az ukrán különleges műveleti erőkkel együttműködve az Oroszország Szaratovi régiójában található Engelsz település katonai repülőterére mért csapást, közölt az ukrán vezérkar a Facebookon. A közlemény szerint a katonai létesítményt a megszállók légiereje elsősorban Ukrajna terület elleni rakétacsapások indítására és terrortámadásokra használja a polgári lakosság ellen. 92 évesen elhunyt Witold Fokin, a független Ukrajna első miniszterelnöke, hozta nyilvánosságra unokája Maria Fokina a Facebookon. Fokin 1991. augusztus 24-től, Ukrajna függetlenségének kikiáltásától 1992. október 1-ig volt az ország miniszterelnöke. Megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében minden hazai településen bankautomatának kell lennie. Az indoklás szerint erre a lakosság pénzügyi szolgáltatásokhoz való akadálytalan hozzáférése érdekében van szükség. A csecsemőgondozási díjat munkavégzés mellett is igénybe lehetne venni a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogszabálytervezete szerint. A CSED extra július 1-én lépne hatályba, az intézkedés pedig a folyó ellátásokra is vonatkozna. A tárca társadalmi egyeztetése bocsátotta a dokumentumot. Az elmúlt 35 év legnagyobb távhőfejlesztési programját indítja el a jedlikányos energetikai programmal a kormány, közölt az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Cebek Gábor a Facebook oldalán azt írta, a program 96 milliárd forint értékű beruházást jelent. Ebben az évben 14 alkalommal történt baleset vasúti átjárókban, amelyekben 5-en hunytak el, közölte a MÁV pályaműködtetési ZRT debreceni területi igazgatója a Tiszaeszlárnál történt baleset helyszínén. Hadnagy Attila elmondta, a Szabolcsi település határában lévő fénysorompúval biztosított átjáróba a tilos jelzés ellenére hajtott be egy személyautó és összeütközött a személyvonattal. A vonat kisiklott és félig leborulva állt meg, a személyautó a sineken akadt, baloldala teljesen összeroncsolódott. Júniusig elkészül a Budapest és Eszék közötti utolsó autópályaszakasz, és ezzel az északdéli európai közlekedési folyosó, az úgynevezett Koridor 5C teljes horvátországi része kész lesz, írta a Vecsernyi Liszt című horvát napilap. A magyarországi M6-os szakaszt a horvát határig már tavaly befejezték. Eltemették azt az 59 embert Kocsoniban, akik a vasárnap hajnalban történt észak-macedóniai diszkótűz során vesztették életüket. 196-an sérültek, meg közöttük 20 fiatalkorú, 80 sérültet külföldön, köztük Magyarországon ápolnak. Szerbiában elfogadta a parlament a miniszterelnök lemondását, és ügyvezető kormány alakult. A képviselőháznak 30 napja van arra, hogy új kormányt válasszon, ellenkező esetben előrehozott parlamenti választást kell tartani. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél időnként felélénkül, a hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5 és mínusz 4, napközben plusz 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Felfüggesztették a pápa nem invazív gépi lélegeztetését. Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára. Az imádság csöndjében hallhatjuk meg Isten hívását. Parolin bíboros. Az ukrán-orosz tűzszüneti tárgyalások hozzanak igazságos, tartós békét. Bizonytalan a helyzet Szíriában a helyi egyház szerint. Jelenlét. Sajgó Balázs atya elmélkedése Nagybőjt harmadik vasárnapjára. Felfüggesztették a pápa nem invazív gépi lélegeztetését. Csökkentették a magas áramlású oxigénterápiát. Előre haladás tapasztalható a mozgásszervi és légzőszervi gyógytornában. Ferenc pápa szerdán reggel szentmisét mutatott be Szent József ünnepén. Az orvosok szerint a tüdőgyulladást sikerült visszaszorítani, még ha nem is múlt el. A vizsgált értékek a normál tartományban vannak. Egyelőre nem született döntés a nagyheti szertartásokkal kapcsolatban. A Szent Atya klinikai állapota továbbra is javul. Felfüggesztették a nem invazív gépi lélegeztetését, valamint kevesebb magas áramlású oxigénre van szüksége. További eredmények mutatkoznak a gyógytornában és a légzőszervi fizioterápiában egyaránt. Március 19-én reggel a pápa szentmisét mutatott be Szent József ünnepén, olvassuk a szerdán este közzétett szentszéki nyilatkozatban. A tüdőfertőzését sikerült megfékezni az orvosoknak, bár még nem múlt el a gyulladás. A klinikai vizsgálatok értékei nem térnek el a normálistól. A Szent Atya továbbra is láztalan. Szerdai napját a kezelésekkel, imádsággal és egy kis munkával töltötte. Ami a nagyheti szertartásokat illeti, még nem született döntés. Mivel a pápa állapota stabil, a következő orvosi jelentés a jövő hétre várható. A Szentszék pénteken és jövő hétfőn további általános tájékoztatást ad majd az újságíróknak, a február 14-e óta kórházban lévő pápáról. Ferenc pápa. Az imádság csöndjében hallhatjuk meg Isten hívását. Közzétették a Szent Atya üzenetét, amelyet a május 11-én esedékes hivatások világnapjára írt. A pápa arra buzdítja a fiatalokat, hogy bízzák magukat Istenre, aki soha nem okoz csalódást. A szegényekkel szembeni igazságtalanságok, az önző jólét közönye, a háborús erőszak fenyegeti a lelkükben táplált szép életterveket. Az Úr mégsem hagy a bizonytalanságban, hanem érezteti velünk, hogy szeret. Nagy lelkűen odajándékozni az életünket, bátran válaszolni a belső hívásra. Ebből indul ki Ferenc pápa üzenetében, amelyet a Gemelli kórházból fogalmazott meg a hivatások 62. világnapjára, melyet május 11-én tartunk. Az egyházban minden hivatás, legyen az világi, papi vagy szerzetesi, a reményjele, amelyet Isten táplál a világ iránt. Az új nemzedékek elveszettnek érzik magukat a jövővel kapcsolatban. Őket a pápa arra buzdítja, hogy bízzanak a gondviselésben, mert Isten nem okoz csalódást. A fiatalok gyakran bizonytalanok a munkatávlataikat illetően, egyfajta identitás válságot élnek át, mely az értelem és az értékek válsága, amit pedig a digitális zűrzavar még nehezebbé tesz. A szegényekkel szembeni igazságtalanságok, az önző jólét közönye, a háborús erőszak fenyegeti a lelkükben táplált szép életterveket. Az Úr, aki ismeri az emberi szívet, mégsem hagy bizonytalanságban, hanem éreztetni akarja velünk, hogy szeret, hív, és a remény zarándokaiként küld minket. Befogadni, megkülönböztetni és elkísérni. Erre a három magatartásra van szükség a hivatás pasztorációban, melyet meg kell erősíteni, segítségül hívva a Szent Lelket. meg kell ismerni olyan szent és boldog fiatalok életét, akik hivatásukat úgy élték meg, mint a teljes boldogság felé tartó utat az élő Jézussal való kapcsolatban. Olyan emberekre van szükség, akik meg tudják hallgatni, és tisztelettel el tudják fogadni a hivatásukat kereső személyeket, akikben ők megbízhatnak. Bölcs vezetőkre van szükségük, akik készek segíteni nekik, és olvasni Isten jeleit, melyeket útjuk során küld nekik. Elő kell segíteni a keresztény hivatás gondozást az élet és az emberi tevékenység különböző területein, támogatni a lelki nyitottságot Isten hangjára. Ebből a célból fontos, hogy a nevelési és lelkipásztori folyamatok megfelelő teret szenteljenek a hivatás kísérésnek. Az imádság csöndje elengedhetetlen ahhoz, hogy meghalljuk a hívást, emlékeztet üzenetében a pápa. A fő az, hogy egyetlen hivatásra se elsősorban önmeghatározásként tekintsünk, hanem úgy értelmezzük, mint a szolgálatra adott, szabad és tudatos választ. Ebben a megvilágításban a hívást a közösség segítségével kell felfedezni. A hivatás ugyanis sosem olyan kincs, mely a szívünk mélyén elzárva marad, hanem a közösségben növekszik és erősödik, mely hisz, szeret és remél. Aki meghallja Isten hívását, az nem hagyhatja figyelmen kívül sok testvérünk kiáltását, aki kirekesztve, megsebezve, elhagyatva érzi magát. Minden hivatás arra a küldetésre hív, hogy elvigyük Krisztus jelenlétét oda, ahol a legnagyobb szükség van világosságra és vigasztalásra. A világi hívők különösen arra kaptak meghívást, hogy Isten országának sója, világossága és kovásza legyenek társadalmi és szakmai feladatvállalásuk által.
Parolin bíboros, az ukrán-orosz tűzszüneti tárgyalások hozzanak igazságos, tartós békét. Pietro Parolin bíboros államtitkár az újságíróknak beszélt a pápa leszerelési felhívásáról, és nyitottságra szólított fel a párbeszédben, hogy véget lehessen vetni Oroszország-ukrajnai háborújának. Amikor újra a felfegyverkezés történik, előbb-utóbb használni is kell a fegyvereket, igaz? Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár így értékelte több európai nemzet közelmúltbeli törekvését az újra felfegyverkezésre, mivel a nemzetközi kapcsolatok mélyreható változás előtt állnak. Parolin bíboros hétfőn este a marokkói Szentszéki Nagykövetség által szervezett a Ramadan Table, iftár című rendezvényen nyilatkozott az újságíróknak. Európa újra a felfegyverzésének tervére vonatkozó kérdésre a bíboros rámutatott, hogy a Szentszék az első világháború óta általános és ellenőrzött leszerelést szorgalmaz. Ezért nem lehetünk elégedettek azzal az irányjal, amelybe a dolgok haladnak, tette hozzá. A bíboros az Oroszország és Ukrajna közötti tűzszüneti tárgyalásokkal kapcsolatos kérdésre is válaszolt. Megjegyezte, úgy tűnik, hogy Oroszország bizonyos feltételeket szabott, különösen a tűzszünet betartásának ellenőrzését illetően. Reméljük, hogy nem szabnak olyan előfeltételeket, amelyek megakadályoznák a párbeszéd elindítását, mondta. Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a Szentszék támogatja a megbeszéléseket, és reményének adott hangot, hogy azok további tárgyalásokhoz vezetnek, amelyek véget vethetnek a háborúnak, és megteremthetik az igazságos és tartós békét, amelyre régóta vágyunk. Mivel Ukrajna végre kifejezte készségét, reméljük, hogy a másik oldalon is lesz hajlandóság a tűzszünet kezdeményezésére. Ferenc pápa egészségi állapotával kapcsolatban a bíboros államtitkár arra kért mindenkit, hogy támaszkodjon az orvosi közleményekre, amelyek pontos információkat adnak a pápa állapotáról. Parolin bíboros elmondta, hogy a múlt héten találkozott a pápával, és jobb állapotban találta őt, mint amikor először járt nála. Hangsúlyozta, hogy a látogatások során a pápa útmutatást ad a megoldást igénylő kérdésekre és problémákra. Arra az újságírói kérdésre, hogy Parolin bíboros és Ferenc pápa megvitatták-e lemondásának lehetőségét, a bíboros azt válaszolta, egyáltalán nem. Szíria az a néhány bizonyosság, ami létezett, mára eltűnt. Az aleppói püspök és egy helyi pap leírja az országban kialakult jelenlegi helyzetet, miután néhány hónapos békét követően hetek óta kiújult az erőszak. Szíriában gyilkosságok, emberrablások, lopások, zaklatások és gyilkosságok jellemezték az elmúlt heteket. A Bashar el-Assad rezsim december elején bukott meg, és három hónappal később ismét kitörtek a zavargások. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja szerint az Assad elűzése óta eltelt 100 nap alatt 4700 civil halt meg. Hónapokig tartó béke után a konfliktus újra fellángolt, miután az el-Assad párti támogatók halálos csapást mértek egy biztonsági járőrre. Megtorlásként a szunnita iszlamista vezetésű kormányt támogató fegyvereseket célzott támadások végrehajtásával vádolják. Az aleppói latin rítusú katolikus plébános és az aleppói latin rítusú katolikus hívek apostoli helytartója a keresztény média központtal beszélgetve ismertette a keresztények helyzetét és a szíriai béke elérésében játszott szerepüket. Az aleppói latin rítusú katolikus plébános Bashar Karakah atya bizonytalannak minősítette az aleppói és a szíriai légkört. A rendszer bukása nem jelenti automatikusan a normális élethez való visszatérést, magyarázta, rendkívül nehéznek nevezve a jelenlegi helyzetet. Az emberek félelemben élnek, és bizonytalanok abban, hogy mit hoz a jövő, mert ahogy Karakah atya kijelentette, az a néhány bizonyosság, ami létezett, mára eltűnt. Ez a mostani erőszak a legrosszabb Assad decemberi megbuktatása óta, amely véget vetett a 13 évig tartó véres polgárháborúnak. Az aleppói latin rítusú hívek apostoli helytartója Hanna Zsaluf püspök hangsúlyozta, hogy a különböző csoportok közötti összecsapások szégyenletesek. Kijelentette, hogy azok, akik a múltba való visszatérésre vágynak, elfelejtik, hogy a történelem soha nem halad visszafelé, hanem csak előre. A keresztények kisebbségben vannak az országban, a polgárháború után a szíriai lakosság mintegy 2%-át teszik ki. De Zsaluf püspök és Karakah atya is azzal érvelt, hogy jelenlétüknek fontos szerepe van a megbékélésben. Karakah atya pártatlannak nevezte a keresztény közösséget, mivel soha nem harcoltak és nem használtak erőszakot céljaik elérése érdekében. Ez tette lehetővé számukra, hogy még mindig hitelesek maradjanak a szíriaiak körében. Ez az elfogulatlan megközelítés pedig azt jelenti, hogy a keresztények hidat képezhetnek a különböző csoportok közötti párbeszédben. Mivel Szíriában jelenleg a világ egyik legsúlyosabb humanitárius válsága zajlik, közel 15 millió ember szorul egészségügyi ellátásra, a plébános arra biztatta a keresztény közösséget, hogy legyenek jelek a körülöttük élők számára. Egy olyan országban, ahol a vallásszabadság veszélyben van, és inkább a fanatizmus erősödik, Karakah atya arra hívott, ez nem tántoríthat el minket, hanem inkább arra ösztönözzön bennünket, hogy legyünk kreatívabbak.
Jelenlét. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Nagybőjt harmadik vasárnapjára.
Egy szegény asszony talált egy tojást. Boldogan összehívta a családot és közölte velük terveit. Nem esszük meg, mondta, hanem átviszem a szomszédasszonyhoz, hogy tegye a kotló alá és keltesse ki. Így hamarosan lesz egy csibénk, amelyből nem sokára tyúk lesz. Természetesen azt sem esszük meg, hanem hagyjuk, hogy legyenek csirkéink, majd tyúkjaink és még több tojásunk. Nem eszünk sem tojást, sem csirkét, de még tyúklevest sem. Mindent eladunk, és az árán veszünk egy borjut. Neveljük a borjut, amíg tehén nem lesz belőle. A tehénnek lesz sok borjúja, nekünk meg lassan egy egész csordánk. Eladjuk a csordát, és veszünk az árán telket, a telekre építünk. Az egyik részt eladjuk, és veszünk rajta, amíg nagy lelkesedéssel így szónokolt, a tojás kicsúszott a kezéből. Leesett a földre, és nem maradt belőle más, csak egy álom. Az Istennel való kapcsolatról szól az élet. Az élet ajándék. S ha valóban ajándékként élek meg mindent, akkor minden napnak őróla kellene szólnia, s akkor vagyok igazán, hiszen ő mindig van, mindig jelen van. Csak akkor élek igazán, ha őrá fókuszálok, neki adom figyelmem, ő meg adja erejét. Ha nem ezt teszem, mindent elmulasztok. Az ajándékba kapott életem sem lesz más, csak egy álom. Elejtek mindent, mint a tojást a szegényasszony, és széthull életem, ha csak hangzatos terveimet megosztom másokkal, de nem adom oda magam Istennek, aki életem minden egyes pillanatában jelen van. Csak én nem vagyok jelen a pillanatban. Nagybőjt harmadik hetében Isten igéje arra hív, hogy kezdjek újra. De nem csak felszínesen, látszat szerint, hanem teljes odaadással, teljes figyelemmel. Hogy a meghívást komolyan vegyem, Jézus elmondja a terméketlen fügefa esetét, amelyet gazdája ki akar vágni, mert az csak levelet hoz, de gyümölcsöt nem. Egy élő fa a maga érdekében terem leveleket, hiszen azokon keresztül lélegzik és veszi fel az energiát a naptól. A levelek adják a fa koronáját és szépségét. Az élő fa ugyanakkor főként mások érdekében terem gyümölcsöt, amely táplálékot jelent a méheknek, a rovaroknak, a madaraknak és az embereknek. A fa tehát azért terem levelet, hogy jót tegyen önmagával, míg gyümölcsöt azért hoz, hogy jót tegyen másokkal. A kettő szorosan összefügg. A megtérés mentalitásváltást jelent. Elsősorban gondolatvilágom megváltoztatását. Isten igéjével élek, hogy jól legyek magamban, de itt nem állhatok meg. Mint Jézus tanítványa, arra kaptam meghívást, hogy gyümölcsöt hozzak, és ne csak leveleket. Ez pedig Istenbe gyökerezés nélkül nem lehetséges. A mentalitásváltás sem. Mózes élete is ezt igazolja. Sokan beszélnek megvetéssel az Ószövetség szereplőiről, gazembereknek titulálva őket. Ezt teszik Mózessel is, aki több hibája mellett még ölt is. Meg lehet magyarázni ezt a tettét is, de a magyarázkodások nem törlik el a tényeket. Mózes bizony gyilkolt, mégis az Ószövetség egyik fontos kulcsembere. Miért kulcsember Mózes? Azért, mert nem csak előélete volt, hanem utóélete is. Amikor Isten megjelenik, Mózes fél rátekinteni, ahogy olvassuk a kivonulás könyvének harmadik fejezetében, a hatodik versben. Miért félt rátekinteni? Előélete miatt. Isten jelenlétében azonban elkezd gyógyulni, és ez a folyamat végigvonul egész életén. Úgy gyógyul, hogy folyamatosan tudatosítja Isten jelenlétét, folyamatosan beszél Istennel, és Isten is beszél hozzá. Így nem csak világossá válik számára küldetése, hanem Istennel együtt képes beteljesíteni azt. Ahogy V.L. Moody fogalmazta meg vele kapcsolatban, idézem, Mózes 40 évet töltött úgy, hogy valakinek hitte magát. Megint 40 év alatt meglátta, hogy valójában egy senki. Majd újabb 40 év alatt rádöbbent, hogy Isten mit is tud kezdeni a senkivel. Eddig az idézet. Mindenkinek van előélete. Isten jelenlétében azonban begyógyulnak múltam, sebei, és folyamatosan feloldódik bennem minden, ami megkötve tart. Az ő jelenlétének tudatosítása mindig segít az Istenhez való folyamatos visszatérésben. Aki azt akarja, hogy el ne vesszek, hanem örökké éljek. Ő általa, ő vele és ő benne. Így tudom teljesíteni küldetésemet, végezni munkámat is.
Jelenlét. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Nagybőjt harmadik vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közös imádságra hív Eger főterére az Egri Fertálymesteri Testület március 24-én, hétfőn 18 órától. Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának előestéjén, kilépve a templomok csendjéből, a dobótéren közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbejárását kérve az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéért. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, hogy közösségben együtt imádkozzunk Jézus Krisztus fogantatásának, születési híruladásának ünnepén, a remény zarándokaiként, fogalmaznak a meghívóban. A város imádságot immár negyedik alkalommal szervezik meg. Magyarország megvétózta az Ukrajnára vonatkozó közös nyilatkozatot az Európai Uniós csúcson. A tagállamok ezért külön dokumentumban álltak ki újra Ukrajna mellett, a vétó azonban Ukrajna csatlakozási tárgyalásait is lassítja. A tagállamok kimondták, hogy támogatják Ukrajna honvédő háborúját és az ország uniós csatlakozását. A csatlakozási tárgyalásokban azonban csak egyhangú döntéssel lehet előrelépni, amit így akadályoz a magyar vétó. Bóka János uniós ügyeket felelős miniszter már kedden bejelentette, hogy Magyarország nem fogja támogatni a közös nyilatkozatokat. Az uniós ügyeket felelős miniszter közölte, a tervezett számos stratégiai pontban ellentétes a magyar kormány álláspontjával és a nemzeti érdekekkel. Magyarország ugyanis nem támogatja Ukrajna EU csatlakozásának felgyorsítását, és a jelenlegi megfogalmazás nem alkalmas arra, hogy a magyar kormány érdemben tárgyaljon róla. Hétfőn Riádban orosz-amerikai tárgyalások lesznek Ukrajnáról, közölte Jurij Uszakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, újságíróknak nyilatkozva pedig azt hangoztatta, Európa militarizálódni kezdett és a háború pártjává vált. Az ukrán biztonsági szolgálat az ukrán különleges műveleti erőkkel együttműködve az Oroszország Szaratovi régiójában található Engelsz település katonai repülőterére mért csapást, közölt az ukrán vezérkar a Facebookon. A közlemény szerint a katonai létesítményt a megszállók légiereje elsősorban Ukrajna terület elleni rakétacsapások indítására és terrortámadásokra használja a polgári lakosság ellen. 92 évesen elhunyt Witold Fokin, a független Ukrajna első miniszterelnöke, hozta nyilvánosságra unokája Maria Fokina a Facebookon. Fokin 1991. augusztus 24-től, Ukrajna függetlenségének kikiáltásától 1992. október 1-ig volt az ország miniszterelnöke. Megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében minden hazai településen bankautomatának kell lennie. Az indoklás szerint erre a lakosság pénzügyi szolgáltatásokhoz való akadálytalan hozzáférése érdekében van szükség. A csecsemőgondozási díjat munkavégzés mellett is igénybe lehetne venni a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogszabálytervezete szerint. A CSED extra július 1-én lépne hatályba, az intézkedés pedig a folyó ellátásokra is vonatkozna. A tárca társadalmi egyeztetése bocsátotta a dokumentumot. Az elmúlt 35 év legnagyobb távhőfejlesztési programját indítja el a jedlikányos energetikai programmal a kormány, közölt az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Czepel Gábor a Facebook oldalán azt írta, a program 96 milliárd forint értékű beruházást jelent. Ebben az évben 14 alkalommal történt baleset vasúti átjárókban, amelyekben 5-en hunytak el, közölte a MÁV pályaműködtetési ZRT debreceni területi igazgatója a Tiszeszlárnál történt baleset helyszínén. Hadnagy Attila elmondta, a Szabolcsi település határában lévő fénysorompúval biztosított átjáróba a tilos jelzés ellenére hajtott be egy személyautó és összeütközött a személyvonattal. A vonat kisiklott és félig leborulva állt meg, a személyautó a sineken akadt, bal oldala teljesen összeroncsolódott. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél időnként felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5 és mínusz 4, napközben plusz 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Március 21-en, pénteken. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Benedekeket. A Benedek a latin Benedictus névből származik, melynek jelentése áldott. A Benedekek védőszentje az a nurziai Szent Benedek vagy Benedictus, aki a bencés rend alapítója volt. A nyugati szerzetesség atya és törvényhozója is volt ő, aki 547-ben hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Benedek nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Sárga virágbor. Fönt meg a felhők szállnak az égen, bocca fehérem, bocca fehérem. Száj, száj, felhő pamacsos, húj le te zápor aranyos, húj le te zápor égi virágbor, égen nyíló bocca virág. Bocca virágból, bocca virágból, hullika, hullika, sárga virágbor. Fönt meg a felhők, szállnak az égen, bocca fehérem, bocca fehérem.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz március 21-e fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1685-ben született Johann Sebastian Bach, német zeneszerző. Barokk zeneszerző, orgonista, hegedűművész, a zenetörténet egyik legnagyobb egyénisége volt ő, a protestáns egyház zene kiemelkedő képviselője. Hatása felmérhetetlen az európai zenekultúrára. Művei mély intellektuális tartalmuk és tanító jellegük miatt zeneszerzők nemzedékeire hatottak. Bach művészetében a barokk hangszeres polifónia fejlődésének csúcspontjára érkezett. E stílus legfontosabb műfaja a fuga által nyerte el a legtökéletesebb és legkoncentráltabb kifejező erejét. Munkássága jó részét a vallásos tárgyú kompozíciók alkotják, amelyek alapja a protestáns korál. Művészetem a barokk kor zenei törekvéseinek hatalmas összefoglalása. Számos művet és kantátát írt, ezek közül megemlítem például a Máté passiót. 1768-ban született Jean-Baptiste Joseph Fourier, francia fizikus és matematikus. A fizikában sokat foglalkozott a hő terjedésével, melynek tapasztalatait a Hő analitikus elmélete című művében foglalta össze. Legnagyobb matematikai felfedezése a trigonometrikus sorok, más néven Fourier sorok. 1769-ben Miskolcon született Dajka Gábor, költő, pap, tanár. Szegény családból származott. Apja szabómester volt, de nagyon korán meghalt. Iskoláit Miskolcon kezdtem, ahol tanárai felfigyeltek a jó eszű gyerekre, és felvették az egri papneveldében, ahonnan Kassára, majd Pestre került. Kiváló nyelvérzéke volt, latinul, görögül, németül és olaszul is írt verseket. Franciából fordított, de tudott szlovákul és héberül, és értett angolul. Megismerkedett a felvilágosodás eszméjével, 1790-ben egy Ovidius fordítása nyomán barátságot kötött Kazinczy Ferenccel. Majd ezután Szikszóra ment, később pedig Lőcsén helyezkedett el a katolikus gimnázium tanáraként. Csokonai Vitéz Mihály által is sokra tartott költő volt, aki a felvilágosodás eszméitől áthatott, szentimentális verseket alkotott. Ezekben felfedezhető az egyén és a társadalom konfliktusából eredő érzelmi feszültség, a konvenciók között vergődő költő lázadása is. Mestere volt a természetfestésének, a külső természet és a belső világ összehangolásának. Mivel lírája témákban és hangulatokban szegény, nem vált a magyar irodalmi hagyomány igazán élő és ható egészévé. Születésének 200. évfordulója alkalmából 1969. október 17-én emléktáblát helyeztek el a Miskolci Földes Ferenc gimnázium falán, amely a költő egykori iskolájának helyén épült. 1839-ben született Modest Petrovics Muszorszki, orosz zeneszerző, akinek legismertebb operái a Boris Godunov, a Hovanscsina és a Szorocsinci vásár. 1887-ben született Kassák Lajos költő, író, képzőművész, a magyar avantgárd legjelesebb képviselője. Autodidakta költő és képzőművész volt. Első verse 1908-ban látott napvilágot, első novellás kötete pedig 1912-ben Életsiratás címmel. Ekkor már túl volt élete meghatározó élményén, az 1909-ben kezdődött gyalogtúrán, mely Párizsba vittem. Ennek az útnak az eseményeit, az út során szerzett benyomásait is feldolgozta az Egy ember élete című többkötetes önéletrajzi művében. 1915-ben jelent meg első verses kötete Éposz Wagner maszkjában címmel, és még ugyanebben az évben elindítottam első folyóiratát a Tett címmel, melyet egy év múltán háború ellenessége miatt betiltottak. Óbudán működik a Petőfi Irodalmi Múzeum filiájaként a Kassák Múzeum, amely emlékműsoroknak, kiállításoknak ad helyet, és saját kiadványokat is publikál. Kassák Lajos 2009-től a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja. 1900-ban született Imre Lajos állami díjas kémikus. A radiokémia külföldön is elismert egyik legnagyobb képviselője ő, Otto Hahn tanítványa. A rádium bomlás sebességének meghatározásával és számos más tudományos kutató munkával is foglalkozott. 1913-ban született Osváth Erzsébet költő, író, aki elsősorban óvodásoknak és kisiskolásoknak írt. 1935-ben született Ticsi Lajos válogatott labdarúgó, edző. És maradunk még mindig a sportnál, hiszen 1943-ban született Dunai Antal futballista, az 1968-as olimpiai bajnokcsapat tagja. 1946-ban született Timothy Dalton, walesi színész, akit többek között a James Bond filmek főszereplőjeként is ismerhetünk. 1960-ban São Paulo-ban született Ayrton Senna, a Forma 1 háromszoros világbajnoka, aki 1988-ban, 90-ben és 91-ben is világbajnok volt. 1961-ben született Lothar Matthäus német labdarúgó, a magyar válogatott volt szövetségi kapitánya. A legsikeresebb német labdarúgók egyike volt ő, edző, 2004. január 1-e és 2005. december 31-e között volt a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. És maradunk még mindig a focinál, hiszen 1980-ban született Ronaldinho, azaz Ronaldo Assis de Moreira, brazil válogatott labdarúgó. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 547-ben hunyt el Nurziai Szent Benedek, a bencés rend alapítója és regulájának kidolgozója, Szent Skolasztika ikertestvérem. 1961-ben 6. Pál pápa, a nyugati szerzetesség alapítójaként és az európai szellemiség alakítójaként Európa védőszentjévé nyilvánítottam. 1617-ben hunyt el Pocahontas, asszony nevén Rebecca Rolfe, amerikai benszülött nő. aki a Pohetten Törzs Szövetség főnökének leánya volt. És ő volt az első indián nő is, aki Európába látogatott. David Garnett angol író, életrajzi regényt írt. 1923-ban hunyt el Újhelyi Imre, mezőgazdász és állatorvos, aki megalapozta a korszerű szarvasmarha tenyésztést Magyarországon. A szarvasmarha gümőkor elleni korszerű védekezés egyik kezdeményezője volt ő. Az által alapított szövetkezetek készítették az óvári sajtot. 1962-ben Budapesten hunyt el Sándor Erzsi, magyar szoprán opera énekesnő, az első magyar császári és királyi kamara énekesnő, akinek férje Felsőpataki Bosnyák Zoltán drámaíró és gyámjogi szakértő volt, testvére pedig Sándor Mária mezoszoprán, sógora Környei Béla tenorista volt. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1919-ben kiáltották ki a tanácsköztársaságot Magyarországon. 1989-ig a tanácsköztársaság kikiáltásának évfordulója állami ünnep volt hazánkban. Ki gondolná, hogy már 1969-ben Budapesten helyezték üzembe az első magyar színes televízióadót. 1960 óta a mai nap a faji megkülönböztetés elleni nemzetközi küzdelem napja is. A dél-afrikai Sharpeville-ben a tüntetőkre leadott rendőr sortűz áldozatainak emlékére lett ez a nap a faji megkülönböztetés elleni küzdelem napja, ahol 70 békés felvonuló hunyt el. 1994-ben Oscar-díjas lett Tom Hanks, Holly Hunter és a Schindler listája című film. 2000 óta a mai nap a költészet világnapja is. Naima Tabett, a marokkói Oktatási, Kulturális és Tudományos Nemzeti Bizottság főtitkára vetette fel 1998-ban a Nemzetközi Költészetnap kijelölését. 1999. november 18-án az UNESCO közgyűlésének 30. ülésszaka március 21-ét az északi félteke tavaszának első napját nyilvánította a költészet világnapjává. 2006 óta a mai nap a Down-szindróma világnapja is. És végül, de nem utolsó sorban ma van a tavaszi napéj egyenlőség, az asztrológiai év és a csillagászati tavasz kezdete. Kedves hallgatóink, március 21-i kalendáriumunkat hallották.
Thank you. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!